60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szóval 3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Megválasztatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét, mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt, előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. Közben a Fidesz közölte, nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több 10 000 vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett tárnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikák, azaz NGT-k deregulációjával szemben, közölte a Magyar Távirati Irodával az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás az NGT-k egy részét kivenni a jelenlegi GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályok alól, de attól még ezek nem válnak GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bíróság is kimondott. A civil szervezetek szerint az új szabályozás gyengíteni a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget, miközben az NGT egy kategóriába sorolt növények előzetes kockázatértékelése is háttérbe szorulna. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra. Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán dél körül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leó pápa megérkezett a szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zátát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd dél körül autóval a mintegy 30 kilométerre fekvő szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci, szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika Kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.
A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolonyai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba, tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápasság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a vatikáni kommunikációs dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik. Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.
Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóváhagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Dejon katolikus egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.
A tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik. Majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van. Ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Hogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet, 16. versben olvassuk. Isten országát békéggel ért. A Szeretet lelke című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyre kerül, és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, s akkor minden más megadatik.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a szabadság és szabadosság kérdésköréről beszélget. Egy korábbi adásunk ismétlését hallják.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Uram, te azt mondtad tanítványaidnak, ti vagytok a világ világossága. A fény világít, szórja sugárát és elűzi a sötétséget. Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek. Hagyd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen én is a te kegyelmed fényességében élek. Hadd legyek akaratod szerint a világosság gyermeke. Világítson az én életem is, hogy a téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzá találjanak.
Amen. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. Az előző alkalommal megvizsgáltuk a házasság és a család témájában a szentírási alapokat a teremtés történeten keresztül, valamint Szent Pál apostolnak az efezusi levele alapján. A mai alkalommal tovább gondolnánk a témát, és a katolikus egyház katekizmusát segítségül hívva az alábbi részt szeretném felolvasni nektek, és ezt beszélnénk meg közösen. A tisztaság megköveteli az önuralom megszerzését, ami nevelés az emberi szabadságra. Az alternatíva világos. Vagy az ember parancsol a szenvedélyeinek és békére jut, vagy hagyja, hogy azok leigázzák őt és boldogtalanná válik. Az ember méltósága tehát megköveteli, hogy tudatos és szabad választás alapján cselekedjék, tudniillik személyként, belső indítás és irányítás, ne pedig belső vak ösztön vagy merő külső kényszer hatására. E méltóságot akkor éri el az ember, ha kiszabadulva a szenvedélyek rabságából, a jó szabad választásával törekszik célja felé, az alkalmas eszközöket pedig hatékonyan és gondosan válogatja meg. Eddig a katolikus egyház katekizmusából vett idézetünk. Első hangzásra mi a véleményetek? Van-e ellentmondás az önuralom és a szabadság között?
Van.
Mi lenne az?
Az önuralom, ott magadat kell uralni, de hogyha szabad vagy, akkor bármit megtehetsz.
Na most, amikor önuralomról beszélünk, akkor hogyan éljük meg ezt magunk irányába?
meg kell szabni saját magunk határait, és hogy meddig mehetünk el.
Így van, ez szabadság egyébként?
Van benne valami, de hát nem teljesen, mert szabad vagy. Bármit megtesz, hogyha szabad vagy, akkor viszont és hát muszáj magadat uralni, hogy ne tegyél, ne kerülj olyan rossz dolgokba.
És van egy határ, onnantól már nem szabadságról beszélünk, és így már elvesztette a szabadság szó a jelentését.
Ó, sok minden elhangzott itt egyszerre. Próbáljuk már meg sorba szedni, amiket mondtatok, mert nagyon jó gondolatokat mondtatok. Na most kezdjük Rékától, hogy mi lehet a határa a szabadságnak? Mert azt mondtad, hogy van határa.
Szüleink tanítanak arra, hogy hol vannak a határok, és hogy tudjuk őket betartani, és ha ezeket nem követjük, akkor nagyon nagy bajba kerülhetünk, ami nem feltétlenül nagyon jó. Például, hogyha bűnözünk, akkor börtönben is kerülhetünk, és akkor már nem vagyunk szabadok, ahogy azt beszéltük, hogy a szabadság az független ezektől.
Saját magunk is fogjunk a szabadságnak a határa, mivel hogy magunk szabjuk meg, hogy meddig akarunk elmenni, és hogy miket akarunk csinálni.
A szabadságnak, ugye, mint ahogy Réka is mondta, például a szüleink, vagy például másik ember lehet egy maga határa.
Jó. Bármit megtehetek?
Hát igen, de nem biztos, hogy jöjjön ki vele.
Pontosan erről van szó, tehát Szent Pál apostol maga is elmondja, hogy megtehetek bármit, csak nem minden válik a hasznomra, a javamra. Pontosan erről van szó. Jól van. Milyen káros hatásai lehetnek a túlzott szabadságnak, amit ma szabadosságnak is nevezünk?
Például a bűncselekmények, hogyha valaki olyanra folyamodik, hogy azt hiszi, hogy tényleg annyira szabad, és akkor bármit megtehet, és akkor ilyen bűncselekményeket követel.
Jó, aztán?
Rossz társaságba keveredni.
Rossz társaságba is.
Ahol kipróbáljuk a drogokat, meg túlságosan alkoholizálunk.
Aztán valami?
Még van a bukás, ami az iskolában következik be, és szerintem ez a rossz társaságnak is az egyik ága, ami ezt kiválthatja.
Hogyan tudunk az ellen küzdeni, hogy ezeket a szabadosságnak, illetve a rosszul értelmezett szabadságfogalomnak a káros következményeit leküzdjük magunkba?
Határt kell szabnunk magunknak.
Hol találkozunk először a határokkal? Kiktől kapjuk meg ezeket a határokat?
Szülőktől. Legfőképp.
Jól van, így igaz. Tehát a családban a szülőktől. A mai értelemben mikor vagyok igazán szabad? Ma a tömeg az hogyan viszonyul ez a szabadsághoz? Mikor érzi magát igazából szabadnak az ember mai napság?
Hogyha azt csinálhat, amit szeretne.
Vagy azt csinál, amit éppen?
Ami helyes.
Amit akar, ami éppen helyes. Erről is külön tudnánk még beszélni. Inkább nézzük meg azt, hogy igazában véve ma a szabadság értelmezésnek mi a problémája?
De nem mindenki ugyanúgy értelmezi, nem?
Hogy nincsenek határok az embereknek.
Az a tapasztalatunk, hogy sokak nem ismerik a határaikat, ugye?
Meg olyanokat csinálnak, amit nem is tudják, hogy másnak mekkora kárt okoznak.
Ezért hibáztathatjuk ezeket az embereket?
Nem, mert biztos valami történt velük gyerekkorukban, ami ezt váltotta ki.
Pontosan így van, tehát egy részüket semmiképpen sem hibáztathatjuk, viszont aki tudatosan így cselekszik?
Azt igen.
Sőt, ugye azon komoly felelősség is van, tehát társadalmi felelősségre vonás, ugye nem is beszélve arról, hogy lelkileg természetesen micsoda következményei lehetnek ennek. Beszéltünk az előbb, az elején utaltunk rá, hogy az én szabadságomnak akkor ki a tulajdonképpeni határa?
Önmagam.
És?
Szüleim.
És?
A másik ember.
A másik ember. Keresztény értelemben a szabadságnak az eszménye.
Szabaddá válni a bűntől.
Hogyan válhat az ember igazából szabaddá a bűntől?
Hát, hogyha tudjuk, hogy valami rossz, és de megszólal a lelkiismeretünk, és így tudjuk, hogy nem szabad, meg nem kéne megcsinálni, mert így bajbosodoljuk saját magunkat, és a másik embert is.
Nagyon jó, így van. Tehát, hogy a lelkiismeretem szava, az mindig figyelmeztet, hogy mi a...
Helyes.
Mi a helyes, így igaz. Tudom azt is, hogy mi a rossz, de tudom azt is, hogy...
Mi a jó.
Mi a jó. Pontosan ebben segít a lelkiismeret. Mivel jár a szabadság az ember részéről?
Felelősséggel.
A Kishercegben olvashatjuk, hogy felelős vagy azért, hogy akit megszelídítetted itt a rókával kapcsolatban, tehát, hogy felelős vagyok önmagamért is, és felelős vagyok.
Társaimért.
A társaimért is, vagy a rám bízottakért.
Én.
Ti hogyan látjátok, hogy ez a felelősség kérdése a korosztályatokban mennyire van jelen?
Szerintem jelen van, mert például barátoknál, hogyha valami rosszat csinált a másik, vagy például van valami baj, vagy kavarodás, akkor kisegítik egymást.
Tehát érzed azt, hogy segítenek egymáson. Igen. A fiatalok.
Igen, szerintem is.
És hogyha meg baráti társaságban vagyunk, és mondjuk az egyiken barát semmi nem kellett volna, és mi nem akadályoztuk meg, azért bűnt rajtunk lehet, hogy megtehettük volna, de nem tettük.
Jól van, tehát azt mondod, hogy a bűntudat megjelenése is igazából véve segítheti a felelősségtudatnak a kialakulását, vagy a megjelenését?
Igen, szerintem
igen.
Elég, hogyha csak bűntudatunk van, szerintetek?
Hát nem.
Hanem mi kell? Igazából egy keresztény emberben elég pusztán csak a bűntudat?
Nem.
Hanem?
Hát helyre kell hozni.
Így van, tehát amikor elmegyek gyónni, akkor mi van bennem?
Bűnbánat.
Thank you.
Biztos ismerős számotokra ez a fogalom, vagy ez a szállóige, ami Horáciustól származik, hogy Carpe diem. Mit is jelent ez?
Élj a mának.
Hogyan értelmezitek ti ezt a kijelentést a 21. században?
Lehet sokféleképpen értelmezni. Mert
például?
Valaki úgy értelmezi, mondjuk, hogy élj a mának, szóval tegyél meg mindent, amit minden szóval, amit idősebb korodban kéne megtenni, azt is hozd így előre, és akkor csináld meg azt is ma. De úgy is lehet értelmezni, hogy
hát építő jellegű legyen, hogy a magunk számára, hogy tényleg jó legyen. Ne negatív dolog, hanem tényleg pozitív.
Valóban, hogyha a szó eredeti, illetve a mondás eredeti értelmét tekintjük, akkor használd ki a napot. Sajnos ezt már látjuk, hogy elég sokan félreértik, és ugye mindenféle topzódásban és élvezetek hajszolásában próbálják ezt megvalósítani, holott sokkal több figyelmet fordíthatnának.
Egymásra, meg a pozitív dolgokra.
Így igaz. Meg a saját maguk épülésére.
Még egy mondatot szeretnék mondani, hogy amit Dóri mondott, hogy élj a mának, és azt csinálsz, amit szeretsz, és közösség oldalakon is mindig ez van, hogy egyszer élsz, élj úgy, hogy mintha ez lenne az utolsó napod, és ha belegondolunk, rendben ez szép és jó, de következményekkel jár.
Igen. Nagyon sok fiatal, nem tudom miért, de így mindenki előre hozza a mindent, amit így később is ráér, nem tudom, hogy félk, hogy lemaradnak, vagy nem tudom.
Nagyon bölcs kijelentéseket hallottunk. Ugye, még visszatérve ez a derék Horáciushoz, ugye kevesen ismerik azt róla, vagy kevesen beszélik azt róla, hogy ő a mértéktartásnak is egy komoly képviselője volt, és ő volt az, aki megalkotta az arany középútnak ezt a fogalmát. Tehát, hogy se nem jobbra, se nem balra, tehát, hogy a szélsőségektől mentesen az ember mindig megpróbálja megtalálni a megfelelő megoldást a cél eléréséhez. Ma ezt hogyan látjátok, hogy a korosztályotokban a fiatalok, sőt, a felnőtteknél hogyan tapasztaljátok, hogy mennyire valósítják meg az arany középútnak ezt az eszméjét?
Próbálják, de az időhiányában nem nagyon sikerül nekik.
Mi az, ami eltávolítja az embereket attól, hogy minél szebb, egyszerűbb megoldásokhoz folyamodjanak? Miért ilyen ma ez a társadalom, ez a világ?
Hát már olyan gyorsan történik minden, és hogy mindig mindenki siet, meg hát igen, mindenki siet.
Ez a rohanó világ, szerintem ez okozza, meg Dóri szerint is.
És minden dolog egy dologról szól, és szerintem ez borzalmas, hogy a mai világ ideig fejült.
De akkor én most visszakérdeznék, miért ilyen ez a világ? Ki teszi ilyenni ezt a világot?
Hát az emberek. Mi?
Saját magunk.
Hogy ez a világ jobb legyen, ki tehet ez ellen?
Mi?
Csak erre nem gondolnak sok ember.
Kire várunk mindig?
Hát egymásra, hogy másik majd úgyis megcsinálja, nekünk nem kell.
Szent Ágostonnak van egy nagyon szép mondása. Ez egy kicsit félreérthető egyesem számára, de így hangzik, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ennek a jelentését ma hogyan élhetjük meg? Mit gondolhatunk ma erről?
Legyünk nyíltak az embertársainkhoz.
Meg hogyha szeretsz, akkor szeretni fognak, és akkor, vagy hogyha szeretet adsz az embereknek, akkor általában ők is azt adnak vissza, és így megtehetsz, amit akarsz. És hogy több mindent megtetted, mint hogyha nem szeretnek az emberek, és úgy mindenki lenéz.
És mi van akkor, amikor a szeretetedet nem viszonozzák?
Rosszul esik, persze.
És akkor az eltántorített tőle?
Kicsit. Vagyis szerintem.
Vagyis valakit, igen.
Hát igen, igen.
Ki hogy éli meg.
A szeretetnek mindig mi a végeredménye? Rossz vagy jó?
Jó.
Jó. Magunk érezzük, hogy jót tettünk, és jót cselekedtünk, és ez boldogsággal tölt el minket.
És ezáltal kiválik többé?
Hát igen, magunk.
Hinni kell, hogy ha nem is vettem észre az eredményét, de a másik ember is előbb-utóbb úgyis több lesz általa. Tovább folytatva a témánkat, és egy kis kitérő után, hogyan élhetik meg a fiatalok szabadságnak a tiszteletben tartását, és az, hogy a jegyesség, illetve az együttjárás időszaka, az nem bűnalkalom. Mit kellene ezen érteni, szerintetek? Mi a véleményetek erről?
Hogy például, hogy egyenrangúak vagyunk, ha házastársak is vagyunk, mint amint az előző adásban mondtunk, és hogy például, ha a feleség vagy mi nőneműek el szeretnénk menni a barátnőnkkel kávézni, vagy talán kikapcsolódni, akkor a férjünk vagy a partnerünk megengedje, és ne legyen féltékeny vagy morcos érte.
Milyen alkalmakkor lehet megismerni igazából a másik embert?
Konfliktusok közben is, akkor igazán ismerjük meg a másikat, hogy mégis hogy kezeli a problémákat, és az olyan helyzeteket, amik nem éppen pozitívak lehet a kapcsolat számára.
Na jól van, így van. Mit értünk azzal, hogy nem bűnalkalom? A jegyességnek az időszaka, illetve az együttjárásnak az időszaka. Emlékeztek itt az örülőm és a szabadságnál már érintettük ezt a témát.
Tudjuk, hogy a másiknak mi a határai és a szabadságát neki is meg kell adni.
Először is, hogyan akarom én őt megismerni?
Mint egy embert.
Mint egy
hogy
ember.
Milyen egy ember.
És csak a testi mi voltában akarom én őt megismerni?
Dehogy. A belső értékeit keressük, és persze a hibáit is elfogadjuk.
Aztán ugye később a házasságban pedig már önmagát, a teljes embert is megismerem, a testi valóságában is. Mi szükséges szerintetek egy ilyen komoly kapcsolathoz, a jegyességhez, a házassághoz?
Hát a lelki és a testi érettség.
Akaraterő.
És akaraterő. De a lelki érettség nélkül szerintetek bele lehet vágni egy házasságba?
Hát bele lehet, csak nem jövünk ki bele jól.
Milyen következménye lehetnek ennek?
Hát veszekedések, válás.
És hogyha már van gyermek?
Hát akkor neki is esik túl jól.
Mert azt látja, hogy állandóan, hogy a szülei veszekednek, ezért ő se lesz boldog.
És ezt a példát fogja látni, hogy ez a jó, mert a szüleim is így csinálták, és akkor biztos nekem is így kell.
Így van, tehát hogy egy milyen modellt lát a gyermek a házasságból?
Hát
egy
rossz példát.
Van. Egy rossz példát. Nagyon jó.
És ez válik befolyásolóvá, hogy az utódja és a lány is ezt fogja csinálni, és az unoká is ezt fogja csinálni, és ebből nem jutnak célhoz szerintem.
Gyermek tud nevelni gyermeket?
Nem.
Mert pár milyen is hozzá?
Érettsége.
Igen.
Pár szülő se tud nevelni, nem, hogy még egy gyermek. Vagy nevelni egy saját magát kicsibe.
Igen, jó, és igaz, amit Réka mond. Aztán, hogyha tovább gondoljuk ezt a hierarchiát, hogy férfinő, férfeleség, apa-anya, mi miatt fontos ez még? Kinek fontos ez, hogy ez így megmaradjon a férfi és a nő között?
Hát a társadalomnak is.
Rendben van, a társadalom számára is. Aztán, ha családra gondolunk, tehát mikor érzi magát biztonságban egy gyermek?
Hát, hogyha az apukája mellett van, és az apukája megvédi.
Jó, aztán, és ki kell még oda az apuka mellett?
Hát az anyuka is.
És hogyha látja, hogy tényleg, hogy szeretik egymást a szülők, és nincsen semmi gond.
Tulajdonképpen ezzel a résszel ennek a témakörnek a végére is értünk. Köszönöm szépen a beszélgetéseteket, és zárjuk egy imádsággal. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Tiszta szerelem! Urunk, mennyei atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkben van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk. Világosítsd meg és erősítsd meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy neked tetsző házasságban elengedhetetlenek, az Isten félelmet, az áldozatkészséget, az őszintességet és a tiszta lelkűséget. Add, hogy együtt növekedjünk szeretetedben, hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a te fenséges arcodból. Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük egymást, hogy tisztán és szüzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltóak legyünk áldásodra. Krisztus Urunk által. Amen.
Kegyelem, életadó harmad, amikor lángra gyújt a te irgalmad. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal még.
Meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tengeren erősen ez a szó.
Elhangzott műsorunkban Bérez Gyula hittanára, az Andrássy György katolikus közgazdasági középiskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb beszámolunk arról, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsodabó-Üzemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Ezt követően a Szent Orbán tisztelet kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művész kántorral. Végül pedig az Egri csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége Oláné Lajtos Julianna, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány elnöke lesz, aki maga is önkéntesként segíti azokat a fiatal anyukákat, akiknek szükségük van még két segítő kézre. Kiderül, hogy idén 25 éves a központi alapítvány, szó lesz arról, hogy kiknek, meddig és miben tudnak segíteni. Összetartó önkéntes csapatról és a segítség kérdésköréről is hallhatnak, aki velünk tart. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is, a bemondót Klézbe tehát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte 3 mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle. Olvasom a Máté evangéliumban. Mindnyájan vándorok vagyunk, a vándorlás pedig előrehaladást jelent. Vizsgáljuk meg hát magunkat becsületesen, se nem hízelegve magunknak, se el nem csüggedve, hogy valóban haladunk-e. Senki előtt sem kell pirulnod, aki veled együtt úton van, de másrészt ne is dicsekedjél senki előtt. Egyedül Isten van fölül, ő neki pedig az alázat tetszik, és ő az, aki előtt bizonyítanod kell. Így vizsgáld hát magadat, és soha se légy elégedett azzal, ami éppen vagy, hogy előre haladhass afelé, ami még nem vagy. Az ember nem születik készen. Napról napra tökéletesedik személyében és munkájában, ami képességei mind ki nem bontakoznak. Vannak, akik soha el nem érik ki teljesedésüket, mások késve érnek csak meg. Nagy szívre és nagy türelemre val, ha az ember sohasem hajszolja magát, soha szenvedélyesen nem robog a teljesség felé. Idő kell az érlelődéshez. Az idő mankója előbbre segít, mint Herkules vasbuzogánya. Második Fülöp király nagy mondása volt, az idő és én együtt felveszik a versenyt a többiekkel. Soha se vegyük úgy a dolgokat, mintha kereszteznék utunkat, bárhogy alakulnak is. Mindennek van színe és visszája. Sok minden fölött keseregtek már az emberek, aminek inkább örülhettek volna, ha meglátták volna a belőlük fakadó előnyt. Mindenben van előny és hátrány. Nagyon fontos szabály ez mindenki számára. Uram, könyörgünk a terülsekért és a szerencsésekért. Azokért, akik az örömtől alig tudják, merre kell menniük, hogy magadhoz vond őket, és megtanítsd, merre tartsanak. Könyörgünk a szenvedőkért, akik nyomorúságukban nem ismerik fel a helyes utat, hogy őket is magadhoz vonzad. Hogy így mindkettő, a szenvedő is és a boldog is, bármennyire különbözők is körülményeik, ebben az egyben összetalálkozzanak, ne lássák útjuk célját semmi másban, mint te benned.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jut.